adventet ünneplő testvérek, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Isten az ő igéjén keresztül, amit olvasok és hirdetek ma este közöttetek az ő szent lelkének segítségében bízva. Ézsaiás próféta könyvének 9. részéből olvasom Istenünk igéjét, Ézsaiás könyve 9. fejezetéből az első 6 verset. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak, mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és vér áztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mind örökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket, és ahogyan hangzott az örökösföldi gyülekezetben szolgáló lelkipásztorként, szeretettel hozom és adom át az ottani református testvérek köszöntését és áldás kívánását. Ebben Horváth Csaba testvérem meg is erősít, hiszen mi ott egy gyülekezeti közösségben szolgálhatunk együtt. Azt is köszönöm, hogy ezt az áldás kívánást és köszöntést ma este ilyen formában adhatom át. Ez annak köszönhető, hogy meghívtatok erre a ma esti alkalomra, és az ige hirdetés szolgálatát is rám bíztátok. Lehetőséget kaptam az ige választásra is, és először nem tudtam, hogy mivel is jöhetnék közétek. Volt bennem gondolat arra is, hogy a református bibliaolvasó kalauz napi igéjét hozzam. Mi ezek alapján, az igék alapján haladunk hétről hétre, alkalomról alkalomra az örökösföldi gyülekezet közösségében. Volt gondolat bennem arra nézve is, hogy valami klasszikus adventi igével kellene készülni, hiszen adventet ünneplünk, de aztán, hogy hogyan jutott eszembe mégis ez az ige, arra majd mindjárt kitérek. Adventet ünnepelünk, de a keresztény ember adventje más, mint a világ adventje. Két dologban egészen biztosan különbözik a mi adventünk a világ adventjétől. Az egyik, hogy mi keresztény emberek az adventben már egy beteljesedést láthatunk. A világ csak a felkészülést ismeri. Oda helyezkedni a rajtvonalra. Felkészülni az ünnep érkeztére, elkészülni mindennel az ünnep napjáig. Mi azzal a bizonyossággal vagyunk advent idején, hogy az Úr megérkezett. Hiszen az advent kifejezés ebből a latin kifejezésből rövidült és magyarosodott, Adventus Domini, az Úr érkezése. Mi keresztény emberek azzal a bizonyossággal vagyunk együtt az adventben, hogy ez már nem csak egy felkészülési időszak, hanem egy beteljesedése annak, amire készült Isten a világ teremtésétől fogva. Elküldte Jézus Krisztust. ő benne teljesedett be az advent, megérkezett az, akire a proféciák rámutattak, akire Isten a proféciákban ígéretet adott. Azt énekeltük, meglásd, megszületik Immánuel, és tudjuk, 2000 évvel ezelőtt megszületett a velünk az Isten. Ez a most olvasott ézsaiási ige is beteljesedett Jézus Krisztusban. És erről fogok ma este majd bővebben is beszélni közöttetek. Az egyik különbség tehát a világi és a keresztény advent között, hogy míg a világ pusztán felkészülési vagy előkészületi időnek tartja ezeket a napokat, addig mi tudjuk, hogy ez már egy beteljesedett időszak. Beteljesedett, mert eljött az Isten országa. Ugyanakkor a világ, mivel előkészületi időnek látja csupán az adventet, ezért az adventet le is zárja, mihelyt a karácsony megérkezik. Advent az első gyertyagyújtástól karácsonyig, a karácsonyi fények kigyulladásáig tart, és amikor a karácsony elérkezik, akkor vége van az adventnek. Az ünnepre futnak ki az előkészület napjai. Ha eljön a karácsony, akkor lezárul advent. Mi azonban, keresztény emberek, ezt az időt, a beteljesedett időt és az eljövendő időt együtt láthatjuk advent idejében, hiszen Jézus Krisztus eljött, ő benne beteljesedett az Úr érkezése, de visszavárjuk őt. Ahogyan a hitvallásban is elmondtuk, mert ő eljön ítélni élőket és holtakat. Visszavárjuk őt, az advent számunkra még mindig az Úr érkezését jelenti, ami egyfelől beteljesedett, másfelől pedig reménységünk, hogy be fog teljesedni. A világ lezárja az advent időszakát, majd összepakolják az adventi vásárokat, kiürülnek az adventi kalendárium kis fiókjai, lehet, hogy még hamarabb, mint hogy karácsony elérkezne. Elfogynak az adventi üzenetek, leégnek a gyertyák az adventi koszorún, de mi keresztjének folyamatosan adventben élünk. Nem kalendáriumok, nem gyertyák, nem jelzőfények, nem üzenetek jelzik azt, hogy advent van, hanem az a fajta élet, amivel keresztényként jelen lehetünk, jelen kell lennünk ebben a világban. Mert hogy úgy kell élnünk, nem csak advent idején, hanem az egész életünket úgy kell élnünk, mint akik várják az Úr érkezését, mint akik várnak Krisztusra. Az adventi időszak kezdetén azt gondolom, hogy ezt a két markánsan különböző gondolatot, a világi és a keresztény advent közötti két erős különbséget jó, hogyha felelevenítjük, megerősítjük, tudatosítjuk magunkban, és aztán ehhez igazítjuk az adventi időszakot, meg igazából az egész életünket is. Ez az advent, ami most ránk köszöntött, ez nem olyan, mint a megszokott adventi napjaink. Hiszen a háború és a háborúnak sokféle hatása megmutatkozik az életünk számos területén. És ez volt az, talán éppen ez volt az az én életemben is, ami miatt annyira érzékenyé lett a szívem az ézsaiási proféciára. Arra a messiási proféciára, arra az ígéretre, amit ma este közétek hoztam. Mert amikor a választott nép, Izrael népe várta a messiás megérkezését, az első advent idejét élve, a legnagyobb vágy, a szívük legnagyobb vágya, a messiás felé támasztott legnagyobb elvárás ez volt, hogy békességet hozzon. Tudjuk azt, hogy Izrael történelme bővölködik a harcok, a háborúk, a békétlenségek sorozatában. Harcolt Izrael népe a honfoglalás idején a nekik adott földön az idegen népek ellen. Hogy hazát szerezzenek a megígért nekik adott földön, ehhez harcolniuk kellett. Aztán harcolnak a bírák idején, mert nem engedelmeskedtek Istennek, megtűrtek, békén hagytak népeket, akik aztán az oldalukba tövissé lettek. A királyok korában szintén arról számol be a Szentírás, hogy folyamatosak a küzdelmek Izrael életében. Talán éppen ez az, ez a sok háborúság, ez a sok békétlenség, ez a sok-sok küzdelem az, ami az Ószövetséget sokak számára olyan nehezen olvashatóvá teszi. Mert a régi korok embere és a mai kor embere egyaránt úgy van vele, hogy hát ha ennek az Istennek mindenre van hatalma, akkor igazán megtehetné, hogy ne legyen háborúság. Ez egy olyan hang, egy olyan üzenet, amivel meg lehetett ragadni az akkori emberek figyelmét. Ézsaiás úgy szólal meg, hogy az ő szava a Messiás, mint békesség fejedelmének a meghirdetése fölhívja az emberek figyelmét. És azt gondolom, testvéreim, hogy ebben a háborús időszakban újra fel kellene erősítenünk ezt az üzenetet, hogy minél többen meghallhassák a békesség, csak a békesség fejedelmével érkezik meg. Mielőtt azt gondolnátok, testvérek, hogy majd most valamelyik háborús félnek igazat adunk, kiosztjuk az igazságot és békességet teszünk itt ma este, az egyiket agresszornak, a másikat áldozatnak nevezzük, a harmadikat meg lapuló félnek, vagy valami másnak, hát hadd mondjam, hogy nem, ezt tesszük ma este. Semmi ilyesmiről nem fogunk szót ejteni. Sokkal inkább fogok arról beszélni, amiről Ézsaiás beszél. Az ajándékba kapott békességről. Ma erről szeretnék szólni. És hogyha címet adhatunk ennek a mai estének, akkor hadd legyen ez a cím, az ajándékba kapott békesség. Először egy kérdést szeretnék föltenni, bár tudom, hogy ilyenkor nagyon nehéz megszólalni és választ adni, de egy-két másodpercnyi csendet hagyni fogok a kérdés elhangzása után, hogy tudjuk végig gondolni magunkban a választ erre a kérdésre. Tudjátok-e, hogy mi a béke? Mi a béke? Sokan úgy vannak vele, persze, hogy tudjuk, hát hogy ne tudnánk. Hát az elmúlt időszakban béke volt, most meg háborúság van. Ez majdnem jó ez a válasz. A magyar értelmező kézi szótár szerint, a fiatalabbak kedvéért mondom, ez a Wikipédia csak papírformában, a magyar értelmező kézi szótár szerint a béke az a két háború közötti időszak, amiben a háborús felek valamilyen módon egyességre jutnak és szüneteltetik a háborút. Vagy azért, mert az egyik legyőzte a másikat, vagy azért, mert rájöttek, hogy mégiscsak nagyobb anyagi érdekük fűződik ahhoz, hogy szövetségben legyenek, mint hogy háborúságot folytassanak. Tehát a béke két háborúság közötti időszak. Nagyon érdekes ez a megfogalmazása a békének. Mert azt látjuk, hogy a béke az mindig egy köztes állapot. Azt mondja a definíció, hogy a béke az a két háborúság közötti rövidebb vagy hosszabb nyugalmi időszak. Ezek szerint a béke nem természetes állapot. Ha igaz ez a megfogalmazás a békéről, akkor ez azt jelenti, testvérek, hogy a természetes állapota ennek a világnak, amiben mi benne vagyunk, a háborúság. Az egymásnak feszülés, a békétlenség, A természetes állapota ennek a világnak a viszály. Az egymásnak feszülés, és hogyha jobban belegondolunk, akkor azt fogjuk felismerni, hogy valóban igaz ez a megállapítás. Lehet, hogy két háború, két harc, két viszály időszaka között eltelnek hetek, vagy hónapok, vagy évek, akár még évtizedek is, de tudjuk, elég egyetlen pillanat. És a békesség összetörik, és háború következik. Kibékülnek a testvérek otthon, és azt gondoljuk szülőként, hogy na, akkor most már rendben van minden, eltelik egy perc, és újra halljuk a visítozást, ahol fiú gyerekek is vannak, ott halljuk a verekedést is. Kibékülnek, és azt mondják, hogy akkor rendben van, leülünk a tévé elé, nálunk egy tévé van a családban, a háztartásban, és hát nem kis feszültséget okoz, amikor a kicsik mesét akarnak nézni, a nagyok meg a VB meccseket. És megy a háborúság, pedig testvérek, ráadásul még lelkész gyerekek is. A házastársak ugyanígy össze tudnak kapni apróságon is, vagy a főnök és a beosztott, a tanár és a diákok, a munkatársak, a szomszédok egymással, akár még régi barátok is. Elég sokszor csak egy mondat, egy félreértés, vagy egy tekintet, amiben a másik már belemagyaráz valamit, és már is van ok a háborúságra. Milyen sokszor mennek egymásnak családon belül testvérek, amikor meghallják a végrendeletet, és kiderül, hogy nem úgy öröklünk, mint ahogy azt mi kigondoltuk, elterveztük magunk között. És azonnal ott van a háborúság. Ugye tudjátok, hogy miért van ez így. Még egy példát hadd hozzak, a fizika tudománya sok érdekes dolgot fedezett már föl ennek a világnak a vizsgálata során, a teremtett világ vizsgálatával. Az egyik ilyen érdekesség, ha valaki szereti a fizikát, talán éppen olyan érdekes lesz számára, mint ahogy nekem ez érdekesség volt annak idején. Az egyik fizikai törvényszerűség, amit úgy hívnak, hogy az entrópia törvénye. Lehet, hogy van is, aki ismeri ezt. Megfigyelték a tudósok azt, hogy ha egy bizonyos teret körülhatárolnak, akár üveglappal, akár valamilyen fizikai korláttal, akkor az abban a térben belül maradó részecskék nem maradnak nyugton, nem kerülnek nyugalmi állapotba, nem pihennek meg, hanem azon az adott téren belül elkezdenek mozogni, ütköznek egymással, és megpróbálnak a térből minél nagyobb helyet kitölteni. Nyughatatlanná válnak ezek az élettelen részecskék, és megpróbálják a rendelkezésükre álló kisebb-nagyobb térből a lehető legtöbb helyet elfoglalni. Lögdösik egymást. Nincs bennük élet. De háborúznak. Harcolnak. Az élettelen anyagi részecskékben is ott van ez a zsigeri küzdelem. És nem csak ezekben a parányi részecskékben, hanem ott van ennek a világnak minden alkotó elemében. Benned is. A lelkednek, a szívednek, az értelmednek a dolgaiban. Hányszor van, hogy küzd a szíved meg az értelmed? Küzd az, amiről tudod, hogy tenned kellene, meg küzd benned a vágy. Hányszor van, hogy azt érzed, szétfeszít valami, és nem tudod megmondani, hogy micsoda, mert a zsigereink legmélyén ott van ez a szüntelen háborúság. Na hát ezért van. Ezért van, hogy a béke ennyire törékeny. Mert zsigerileg a háborúságra, az ütközésre, a helyek megszerzésére törekszünk. Amióta az embernek nem volt jó, nem volt elég, nem volt megfelelő az Isten által számára kijelölt hely. Amióta az első ember fellázadt az Isten ellen, mert más helyet akart, megtörte a békességet. Azóta ez az egész világ a zsigereiben hordozza a háborúságot. És elég a háborúsághoz az is, hogy hideg van, vagy meleg. Nem, milyen gyakran van bajunk. Most olyan hideg van, nem szeretem. Nyáron meg az a bajunk, hogy olyan meleg van, azt nem szeretjük. Ha esik az eső, azért háborgunk. Ha meg nem esik, az a bajunk, hogy miért nem esik már. Már esnie kéne. Hogyha figyeljük az életnek a dolgait, az élet bármely területét fel lehetne most emlegetni, és tudnánk példát hozni erre. Mindenütt azt fogjuk látni, az élet minden területén azt fogjuk látni, hogy a bűn mennyire eljutott az élet legapróbb részleteig. Gondoljatok csak egy újszülött kicsi babára. Persze most a fiatalabbak, a lányok, a hölgyek azt mondják, hogy jaj, az milyen jó, kis ártatlan. De hát akinek volt már része kisbabába, az tudja, hogy megháborgatjám az éjszakát. Felborítja a rendet. Követeli a figyelmet, addig fog sírni, amíg fel nem ébredünk, amíg oda nem megyünk, amíg a mi álmunkat el nem űzi. Csak azért, hogy 5 percnyi ringatás után ő majd jól aludjon, mi meg még másfél órát forgolódjunk az ágyban. Hogy vajon mi baja lehetett? Vagy egy súlyos betegség, amire lehet, hogy van gyógyszer és kezelik már az életedben, de mégsem hagy nyugton. Felborítja az egész életedet. Megháborgatja a lelkedet. Volt már, hogy próbáltatok elaludni, de az elalvás előtt, azon a napon, előző napon valami nagy öröm ért benneteket. Könnyű elaludni? Nem, hát azt mondhatnánk, hát aludj már, hát olyan örömöd volt, aludjál. Hát de pont nem tudok elaludni, mert megháborgat az öröm is. És persze, hogy megháborgat a nehézség is. Szoktuk mondani, nem hagy békén. Nem hagy békén. Nem kell több példát mondanom, azt gondolom, ahhoz, hogy érezzük és lássuk, hogy igaz az az állítás, amely szerint a békesség ennek a világnak nem a természetes állapota, sőt az életünknek sem természetes állapota. Ezek után talán már nem is csodálkozunk annyira, hogyha a fegyveres háborúknak a hírét halljuk, vagy amikor a saját életünkben tapasztaljuk azt, hogy milyen indulatok, milyen szándék tud bennünket is sokszor neki feszíteni a másiknak, vagy magunk ellen is tudunk neki feszülni. De tudjátok, az Isten terve nem ez volt a világgal. A békesség volt az Isten szándéka. Amikor megalkotta Isten ezt a világot, azt olvassuk, hogy mindenütt békesség volt. Megvolt a helye mindennek. Az Isten által kijelölt élettere, szabadsága és feladata megvolt minden teremtetnek ebben a világban. Kijelölte Isten a napnak a helyét és a járását, megszabta a holdnak, a csillagoknak a járását, kijelölte a helyét az embernek a teremtettségben, és minden teremtett létezőnek. Ez volt a békesség. Amikor minden és mindenki a helyén volt, az Isten által kijelölt helyen. Nem béke volt, nem két háborúság közötti átmeneti időszak, hanem békesség. mert nagy különbség van a béke és a békesség között. Ez volt az a békesség, amit az Isten adott a világnak, és ma is csak ő adhat. Mert a békesség, testvéreim, ez az Isten tulajdona. Ha békesség van, akkor az csak azért lehet, mert ő adja oda önmagát, hogy békesség legyen. A békét megkötheti két harcoló fél, de békességet nem tudunk szerezni. Elég egy kicsinytörés, egy hajszál repedés a béke egyezményben, és folytatódik a háború. De a békesség nem ilyen. Cseri Kálmán nevét talán nem kell az idősebbeknek bemutatni, a fiatalabbak kedvéért mondom, egy néhai lelkipásztor, református lelkész Budapesten, a Pasaréti gyülekezetnek volt ő a lelkipásztora, és nagyon jól, találóan tudott megfogalmazni és elmondani dolgokat mindenki számára érthetően. Engedjétek meg, hogy tőle hadd idézzem azt a gondolatot, ami a béke és a békesség közötti különbséget nagyon jól szemléltette számomra, és talán számotokra is megteheti. Azt mondta néhai Cseri Kálmán, a béke az olyan, mint az óceán felszíne. Van, hogy csendes, nyugodt, sima a víztükör. De egyszer csak felkorbácsolja a szél a hullámokat, és háborogni kezd a nagy víz. A békesség azonban ettől mélyebben van. Az az óceán mélye. Ott akkor is nyugodt marad minden, ha a felszínen már dühöng a vihar. Nos, ez a mélyből fakadó békesség. Hadd mondjam most már így, a zsigereket átjáró békesség azoké lesz, azoké lehet, akikhez megérkezik a békesség fejedelme. Akiknek ajándékba adja Isten a békességet, az az Isten, akitől az származik. Pál apostol úgy fogalmazta meg ezt, amikor a Galatában élő gyülekezet tagjainak írt, azt mondta, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség. És írta még a többit is. De a lélek, testvérek, itt nem a ti lelketekre, vagy az én lelkemre vonatkozik. Nem a mi lelkünk terméke a békesség, hanem az Isten szent lelkének. Annak a léleknek az ajándéka, aki a teremtés hajnalán ott lebegett a víz felett, és kiterjesztette a békességét a világra. Akinek Isten ad békességet, annak az életében zsigeri változás történik. Az élet mélye, hadd mondjam, az élet középpontja fog változni, és ezt nevezi a Szentírás újjászületésnek. Hiszen érezzük zsigeri, életünk legmélyéig ható változásra van szükség ahhoz, hogy békességünk legyen. Mert onnan a legmélyéről, a bűn rontása miatt, onnan belülről fakad fel minden háborúság. Éppen ezért békesség sem lehet máshogy, csak ha onnan a legmélyéről változik meg az ember. A lélek munkája által nem tudjuk magunkat békességessé tenni. Nem tud rajtunk segíteni a nyugtató, sem a receptre, sem a recept nélkül kapható. Nem lesz segítségünkre egyetlen meditációs módszer sem. Nem fog rajtad segíteni a rendszeres testmozgás, a sport, sem a jóleső evés, amiben sokan menekülnek, vagy a lazító, a felettető ivás. Békét hozhatnak egy kis időre, hiszen tudod, a háborút béke köti össze. Két háborúság között lehet, hogy békét hoz. ha a munkába menekülsz, ha az alkoholba menekülsz, ha az evésbe, a sportba, bármibe, ha menekülsz, lehet, hogy néhány napig lesz békéd. De békességed nem lesz. Csak ha a békesség fejedelme adja. Amikor majd úrvacsorát vesztek ennek a hétnek a megkoronázásaként, akkor jusson eszetekbe, Krisztus adta önmagát, hogy békességünk legyen. Hogy békességem legyen ott a mélyben, a zsigereimben, az életem legmélyén, mert ő megbékéltetett bennünket önmagában az Istennel. Békesség szerzője lett Jézus Krisztus ember és ember között. És békességet tud adni a személyes életedbe, hogy ne bántsd magad, hogy ne háborúzz magaddal, hogy ne fordulj önmagad ellen, mert az Isten nem akar ellened fordulni. Az volt az ő akarata, hogy a folyamatos zsörtölődés, az elégedetlenség, a háborgás helyett békességed legyen. Azért jött el Krisztus, hogy nekünk békességünk lehessen. Olyan békesség, amit nem kavarhat fel a felszínen dúló vihar. Nem azt jelenti, hogy nem lesznek az életednek megpróbáltatásai. De azt jelenti, hogy ott a mélyben, mint az óceán mélyén, már békességed van. Ami nem belőled fakad, amit nem pusztíthat el a felszínen dúló háborúság, mert Krisztustól kapod. Ajándékba kapod békesség. Azt mondtam, hogy ez legyen a mai estének a címe. Azért, mert Krisztus ezt kínálja nekünk. A háborúság idejét Isten hadd használja most arra, hogy vágyat ébresszen a szívünkbe. A saját békétlenségünk, saját elégedetlenségünk, a félelmeink azért jelennek meg az életünkben, mert az Isten békességet akar adni. Akarja, hogy vágy a békességre. Vágy a Krisztussal való közösségre. Akarja, hogy az legyen a tiéd, amit ő neked szánt, amit neked tervezett el. Hát ne féljetek, testvérek, fogadni a békesség fejedelmét. Ne féljetek az életetekbe behívni, beengedni őt. Ne féljetek az uralmat átadni neki. Ne féljetek közeledni a sákramentum által felénk közeledő Krisztushoz. Ne féljetek adventben élni, várni az ő érkezését, mert amikor jön, ő békességet hoz. Ő a békesség fejedelme. Az ő eljövetele megbékélést hoz nekünk, és megbékélést hoz az egész világnak. Amen.